Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A következő bő fél órában a fókuszban a Z-generáció költései, vállalkozási attitűdjei és sok minden más. A Garantika Pénzkassa sorozat következő epizódjában Nagy László Nándor vendége, Takács Péter lesz a Diverzumtól.
Monitor délután.
Szép jó napot kívánok, ez itt a Cégkassa Podcast, a Garantika támogatásával. Ahogy eddig is, most is a vállalkozóknak szeretnénk szólni, jó tanácsokat, fontos információkat átadni, emellett persze érdekességekkel is szeretnénk szolgálni. Az egyik ilyen érdekesség az, hogy megnézzük, hogy milyen is az a generáció, aki a közeljövőben megjelenik majd vállalkozóként, vevőként már részben most is jelen van, de egyébként vevőként fog megjelenni a jövőben még inkább. Ez persze a vállalkozóknak is fontos lehet, hogy megnézzük, hogy mit is tud a Z-generáció. Egy olyan partnert hívtunk vendégül, hogy erről beszélgessünk, aki ismeri ezt a réteget, ezt a generációt, hiszen nekik kínál mindenféle lehetőséget olcsóbb és megbízhatóbb vásárlásokra. Egy diákkedvezmény programot működtető cégről van szó, a Diverzumról, akinek a partnership líderével, Takács Péterrel beszélgetünk. Szervusz, jó napot kívánok!
Szervusz, jó napot kívánok! Én is üdvözlök minden nézőt és hallgatót is.
Akkor először beszélgessünk egy kicsit a Diverzumról, mert hogy egyébként maga ez a cég is egy érdekesen jött létre, hiszen alapvetően egy olyan lehetőséget kapott ez a cég, ez az ötlet, amikor ez megfogant, hogy bizonyos költségeket, meg bizonyos feladatokat levettek a hátáról, hiszen egy inkubátorban, az egyik nagybank, a K&H inkubátorában indulhatott ez a cég. Mit is jelent az, hogy inkubálnak egy céget?
Alapvetően ez azt jelenti, ugye a startupok tekintetében szoktuk ezt a kifejezést használni legtöbbször, és ez a felkapott. Ez azt jelenti, hogy amikor megfogalmazódik ez egy ötlet, és alapvetően az ember meg tudja határozni azt, hogy mit és hogyan fog értékesíteni, és ez mögött fel tud építeni üzleti modellt is, de mondjuk még csak elméleti szinten, akkor ezután van lehetőség arra, hogy olyan lehetőséget igény vegyen, mint például ez az inkubátor is volt, ahol egyrésztről tudást adnak, másrészt mondjuk lehetőséget arra is nagyon gyakran, hogy mondjuk legyen egy munkakörnyezet, ahova be tud járni az ember, és tudja építeni ezt a kis vállalkozását, és ennek egy tök nagy előnye a tudás mellett még az, hogy ott olyan fajta hasonló gondolkodású fiatalokkal, vagy akár idősebb embertársainkkal is tudunk együtt dolgozni, akik ugyanúgy saját projektjéken dolgoznak, és igazából ennek van egy ilyen inspiráló hatása is, meg egy ilyen egymás hibáiból tanító oldala is, tehát hogy könnyebben és gyorsban tudunk növekedni, főleg a legelején.
Ez lényegében egy ilyen, hát az inkubáció ugye önmagát egy keltető. Hány évig lehet egy ilyen keltetőben lenni egy cégnek?
Ez nagyon változó. Tehát, hogy vannak olyan esetek, amikor ez ilyen fél éves, egy éves, de akár két éves időintervallumot is felölelhet. Általában külföldön lehet találni ennél hosszabb időszakúakat is. Vannak olyanok amúgy, amik leginkább arra fókuszálnak, hogy a tudást átadják, mondjuk egy fél éves perióduson alatt, és vannak olyanok, amik hosszabb távon, mondjuk mentorációt is biztosítanak így az ott résztvevő csapatok kis cégek számára.
Mennyivel könnyíti meg ezt a piacra lépést? Ti mit éreztetek ebből?
Én igazából több szempontból is ezt meg tudom közelíteni. Egyrésztről a Diverzum életében én kicsit később csatlakoztam be, szóval a kezdeti lépéseket nem láttam, viszont olyan szempontból tudom azt, hogy én is dolgoztam hasonló vállalkozás ötleteken, legalábbis hasonló stádiumokon, mint ahogy a Diverzum indult el, és a legnagyobb előnyt szerintem az jelentette, hogy a tudást azt nem kellett mondjuk összeszedni különböző emberektől, nem az volt, hogy akkor neki én megkeresek mondjuk egy olyan embert, aki ért akár a marketinghez, és akkor tőle tanácsot kérjek, hanem így mond kicsit ilyen csomagoltan, de hogy megkapjam azokat az információkat, amiket már egyből tudok hasznosítani, és egyből bele tudom építeni a legelején ahhoz, hogy még piacra tudjam vinni ezt az ötletet és a céget.
Tehát lényegében egyébként magát az üzleti ötletet azzal önmagában valaki minősítette, hogy behívta ezt a programot, és akkor azt mondta, hogy ebben van ráció, tehát ez már az első lépést megsegíti, hogy nem egy veszett fejszennyelét próbálok, és nem abból ölök bele pénzt, vagy pedig az ennél bonyolultabb.
Nem. Alapvetően minden egyes esetben ez úgy szokott kinézni, vagy legtöbb esetben, hogy van egy ilyen úgymond pitch verseny, ahol prezentálnia kell az embernek a megoldását, és akkor itt ugye ki kell térni olyan dolgokra, hogy kinek szól ez, milyen problémát old meg, hogyan lesz ez fenntartható üzletileg, legalábbis a működése, és hogy mi az ő terve, hogyan fog mondjuk az elkövetkezendő egy-két évben növekedni, és ezeket hogyan fogja megvalósítani. És akkor ezek figyelembe vétel azok, akik a zsűri tagjai, vagy igazából az értékelő biztosak úgymond, ők meghatározzák, hogy oké, akkor azt látjuk, hogy mondjuk ez a csapat, ők mind képességekben, mind pedig az alapján, amit összeraktak, és most prezentáltak, képesek arra, hogy mondjuk, ha itt eltöltenek egy évet, akkor utána egy ütőképes cég fog ebből kinőni, ami fenntarthatóan tud működni.
Mi volt a Diverzum ötlete?
A Diverzum ötlete igazából, ahogy említetted is, a diákkedvezmény platform. Ez egy olyan ötlet, ami nem a világon első ötlet, tehát hasonló megoldások már korábban léteztek, és léteznek is, és működnek mondjuk Nyugat-Európában, vagy mondjuk Angliában. És a helyzet az volt, hogy az alapító, Miki és Fanni, ők külföldön tanultak, és ott találkoztak ezzel a megoldás először, és amikor visszajöttek Magyarország, akkor érezték, hogy hát igen, itt Magyarországon tök jó, hogy mondjuk lehet a moziban diákkedvezményt kapni, meg lehet, hogy a múzeumokban is, meg egy-kettő ilyen egyetem közeli gíroszosnál, viszont eléggé limitált ez az egész, és hogy nem volt erre kialakított rendszer, és akkor fogtak bele ebbe, mert azt látták, hogy itt van egy piaci rés, amit igazából be lehet tölteni, amivel főleg a diákoknak, ugye, hiszen akkor ők is diákok voltak, egyetemisták, nekik tudnak ezzel kedvezni, és mert ugye a cégeknek is azzal, hogy a diákokat célzottan tudják a cégek megkeresni és megszólítani.
Milyen szintig, és kicsit már kezdünk belemenni ebbe a generáció Z kutatásba, milyen szintig érdeklődnek egyébként a fiatalok az ilyen kedvezmények iránt, illetve a másik oldalról, milyen szintig gondolkodik el egy cég arról, hogy egyébként neki a diák az fontos lehet, mint ügyfél?
Igen, ez egy több összetevős kérdés. Egyrésztről a diák oldaláról azt látjuk, és ahogy a kutatást említetted, a kutatás alapján is az jött ki, hogy a diákok tudatosabban keresik amúgy a kedvezményeket, mint mondjuk az idősebb generációk.
Ez meglepő.
És emellett pedig az is látszik, hogy ugye emiatt már van egy alap értéke ennek a platformnak, hiszen ez pont a diák kedvezményeket biztosítja. Másrésztről pedig azt is látjuk, hogy a diákokat mondjuk bizonyos hagyományos, sőt, nagyon gyakran ilyen hagyományos marketing eszközökkel nehéz mondjuk megszólítani, hiszen a kutatás azt is mutatta, hogy mondjuk a hitelesség az egy nagyon fontos ismérv, és hogy nem feltétlenül könnyű kialakítani, hiszen nagyon sokszor ez mondjuk influencerekhez kötődik, és mondjuk azokhoz tudnak kapcsolódni, akikkel hasonló érdeklődésük van, és igazából a Diverzum pedig úgy tudott ebbe belépni, hogy sikerült kialakítani egy olyan fajta hitelességet a diákok iránt is, és a diákokkal alapvetően, ami alapján megbíznak bennünk, és van egy ilyen nagyon erős biozadalmuk velünk szemben, tehát hogy a diákok emiatt is érdeklődnek, és emiatt is bíznak meg mondjuk azokban a dolgokban, ami a Diverzum képvisel, és azért is használják sokan. És ugye a másik oldalról a cégek irányában, meg pont amiatt, amit előbb említettem, hogy alapvetően a hagyományos marketing eszközök nagyon sokszor nem működnek, és van viszont egy olyan platform, ami most már közel 300 000 regisztrált felhasználóval rendelkezik, tehát hogy egy nagyon nagy közösség, és itt ezen keresztül meg tudják direktben szólítani a diák közösséget, hiszen a platformot csak azok tudnak regisztrálni, akiknek éppen aktív diák státuszuk, vagy aktív diák státusszal rendelkeznek abban az adott pillanatban, tehát itt tényleg a diákokat tudják megszólítani, és ez egy nagy előny, hiszen amellett, hogy nem szükséges folyamatosan marketing megjelenéseket itt-ott-ott elhelyezniük, hiszen van egy fix olyan platform, ahol folyamatosan a diákok nézegetik és látják a márkákat és a kedvezményeket is. Ugye ezzel egy ilyen folyamatos bevételt tudnak elérni a márkák, hiszen folyamatosan ők rákattintanak és vásárolnak így a márkáknál, szóval nem is kell annyi időt beleölni abba, hogy nagyon reklámozzák ezt az egészet.
Kihasználom azt, hogy a partnerség kereső vezetővel van dolgom. Mennyire azon múlik, hogy kik kerülnek ebbe a történetbe, hogy mi az, amit kér a 300 000 ügyfél, vagy pedig a másik oldalon, hogy mi az, amivel megkeresnek benneteket, hogy hát jönnénk, mert azért ebben hát van nekünk üzletünk.
Ugye nekünk nagyon fontos az, hogy hitelesek maradjunk a diákok irányába, szóval mi minden esetben próbáljuk felmérni ugye a diákok igényeit. Tehát egyrésztről, hogyha vannak jelzések, amik a diákok irányából jönnek, hogy mondjuk ezeket a cégeket szeretnék látni, mert hogy tök király lenne, hogyha tudnánk a diverzumon keresztül kedvezményt nyújtani hozzájuk, akkor őket célzottan megkeressük. Emellett pedig, hogyha mondjuk van egy cég, aki direktben megkeres minket azzal kapcsolatban, hogy ők szeretnének kedvezményt nyújtani a diákoknak, akkor mindig van egy ilyen szűkebb diákkör, akiket megkérdezünk és felmérjük azt, hogy mennyire érdeklődnek amúgy a márka iránt, és akkor ennek a figyelembevételével is döntünk azzal kapcsolatban, hogy akkor azzal adott márkával elkezdjünk dolgozni, vagy nem.
Menjünk bele egy kicsit akkor ebbe a kutatásba, meg akkor kezdjünk el beszélni erről a jelenleg még diák, vagy részben diák körről, hiszen a felmérésetek szerint, akiket megkérdeztetek, ugye a Z-generáció tagjai közül, több mint a fele még középiskolában, vagy döntő részük, ugye valószínűleg felsőfokú képzettséggel, vagy felsőfokú iskolába tanul, 51%, ha jól emlékszem, viszont ami nagyon érdekes ebből a szempontból nekem, hogy ez a kör még alapvetően tényleg nagyon az elején jár a pályájának, ha jól láttam a kutatásból 15%-uk az, akinek van rendszeres bérjövedelme, és 26%-a dolgozik alkalmi jövedelemből, 3% van a vállalkozók között, azt láttam, az biztos. Úgyhogy, tehát, hogy mennyire nehéz fölmérni egy ilyen ügyfélkörnek az attitűdjét, amikor ez még kicsit a gyerek és a kicsit a zseppénz kategória, majd mindjárt mondunk rá egy konkrét példát is, és ugyanakkor meg már valahol ott van a, hát mondjuk 30 évvel ezelőtt a családalapítás fő vonalába volt már ez a kör, vagy 40 évvel ezelőtt, ez még ugye ez akkor már családalapítás elvárás volt, vagy félig elvárás volt. Szóval mennyire változott ez a kör, és mennyire várható az, hogy ez most egy olyan kialakult skillekkel rendelkező ügyfél, vagy társadalmi réteg.
Szóval akkor igazából a kérdésed az is, hogy mennyiben különbözik, mondjuk
igen,
a
kezdjük el ezzel. Nem, abban nem menjünk bele, mert az szerintem a legrosszabb dolog, mert minden egyes korosztály a hátam mögött jövőre biztos úgy néz, hogy hát ezek már aztán mindegy, ezt én is megtapasztaltam, amikor kisebb voltam, és megcsináltam sajnos én is, amikor nagyobb lettem, és mindig én is én ezt a hátam mögé mutogatok, hogy mögöttem már minden van, és ugye, ebben nem menjünk bele. Én azt gondolom, hogy itt az kéne inkább fontosabb lenne, hogy arról beszéljünk, hogy ez a pont a nagy élet, a nagybetűs élet peremén lévő ügyfeleket mennyire tudjuk jól bemérni azokkal a lehetőségekkel, amiket ti mértétek meg, és itt mondom például, akkor hozzuk be ezt a dolgot, amiről beszéltünk, hogy náluk ugye a jövedelmi csúcs, az a kutatások szerint kevesebb, mint 400 000 forint, 393 000 forintot mondtak arra, hogy az ott nekik az elérhető jövedelem. Ha ezt megkérdezném egyébként, hogy optimálisan ebből meg lehet-e élni, ha te vagy aki fenntartod a családot, akkor ez egyértelmű, hogy nem.
Igen, ez teljesen jogos, tehát kezdhetjük innen is. Ez alapvetően egyébként a álom jövedelem volt, és ennek az átlaga, tehát voltak olyan megkérdezettek, akik 1 millió fölötti jövedelemmel lennének boldogak, és inkább itt ez volt, hogy mi lenne az a jövedelem, amivel jelen pillanatban boldogan tudnának élni. És akkor utána megkérdeztük, hogy oké, hogyha van ez a jövedelem, akkor ezt a jövedelmet milyen arányban és milyen dolgokra költeni. És alapvetően amúgy az jött például ebből a részéből ki, hogy érződik, hogy nagyon a élménycentrikusan költ amúgy ez a generáció, legalábbis a visszajelzéseik alapján, és most az élményeket mondjuk egy finom étel is adhatja, tehát akár itt az éttermek, de mondjuk ugyanúgy ezek a típusú előfizetések, mint mondjuk a Netflix hasonló dolgok, ez is egy olyan dolog volt, amit kiemeltek, hogy erre költenének, vagy éppen a szórakozás, beszéltünk itt akár koncertekről, akár fesztiválokról, vagy utazásról, és igazából belemehetünk abba a részébe is, hogy ugye alapvetően az látszott, hogy ez az a fajta összeg, ami, és jövedelem, amivel elégedettek lennének, vagy amit így megcéloznának, és Emellett viszont jelen pillanatban amúgy sokkal kevesebb összegből indulunk ki, tehát hogy átlagban 65 ezer forint körüli volt az a fajta jövedelem, amivel gazdálkodnak, viszont itt nagyon nagy eltérések voltak, tehát vannak olyanok, szerintem, ha jól emlékszem, körülbelül több, mint vagy a fele, az 25 ezer forint alatti havi jövedelemmel.
Ezért mondom, ez a zseppénz nemzedék még alapvetően.
De persze, és szerintem ezt ki is emeltük a kutatásba, hogy hát és szerintem ez alapvetően úgy néz ki, hogy természetesen most, hogy én is visszagondolok abba a korszakba, amikor mondjuk egyetemista voltam, akkor én is örültem már annak, hogyha 50 ezer forint helyett 150 ezer forintot fog keresni, és amúgy az is érződött, hogy azok, akik meg mondjuk több jövedelme volt már most, vagy több elköltető pénze, ők magasabb összegeket adtak meg annál, hogy mi lenne az álomjövedelem. Tehát ugye, ahogy haladnak majd előre a korral, akkor valószínűleg, legalábbis az én véleményem, ez folyamatosan egy magasabb szint lesz, hiszen ahogy elérnek valamit, akkor mindig szeretnének jobb életmódot.
És akkor ugye a fogyasztói szokásaik is valószínűleg átalakulnak. Nem tudom, hogy erre látszik-e egyébként, hogy elválik-e az a fogyasztási szokásba az, aki még kvázi tényleg egyetemista, és tényleg az a legérdekesebb, hogy a hétvégét eltöltöm valamilyen a barátokkal, koncerten, stb., illetve az, aki már egy kicsit tudatosabban, kénytelen, mondjuk az életkorából fakadóan már gondolkodni. Tehát markánsan elkülönül az Z-generáció ilyen szempontból?
Vannak különbségek, hogy az Z-generáció az a kutatás alapján, amiket kijelöltünk, az a 95-től 2006-ig tartó korosztály, tehát én mondjuk pont a szélén vagyok, én 95-ös vagyok, én most lépek majd a 30. életévembe, tehát én teljesen más helyzetben vagyok, mint például az, aki most lett 19 éves. Szóval ilyen szempontból természetesen van különbség, így a generáción belül külön különbségeket olyan mértékben nem mértük, hiszen inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes generációk, mondjuk az X, vagy akár az X, vagy akár az Y, az hogyan és miben különbözik mondjuk az Z-hez képest.
Akkor, ha jól gondolom, a következő kutatás majd az lesz a következő, nem mondjuk egy alfát ugyanebben az időszakban megnézni, és akkor lehet igazából képet alkotni, hogy 19 évesen az alfa az mit tudott mondani ugyanerről a dologról. Néhány évet még várnunk kell hozzá, már nem sokat, de...
Hát igen, igen, igen. És sőt, már szerintem egyre több orgánum kezeli, már foglalkozik az alfákkal, aminek van egy ilyen nagyon nagy érdekes oldala is szerintem, hogy kicsit már úgy turkálnak olyan emberek pénztárcájával, akinek még nincs is egyáltalán, hiszen már arra próbálnak felkészülni, hogy őket akkor majd hogyan szólítják meg. Ami számomra nagyon érdekes ilyen szempontból. Az Z-generáció szerintem már pont abban a szituációban van, hogy hiszen már van valamennyi minimális jövedelem, amiről beszéltünk, valakiknek több, attól függően is, hogy milyen életkorban vannak alapvetően, vagy hol állnak a ranglétrán, és mondjuk a karrierjük szempontjából. És igazából ezért őket érdemes jelen pillanatban megcélozni, mert most alakulnak ki akár azok a szokások, amik a későbbiekben mondjuk kialakíthatják azt, hogy lojálisak lesznek bizonyos brendek kapcsán. Itt amúgy akár áttérhetünk arra is, hogy mik azok a dolgok, amiket megvizsgálnak.
Ezt is akartam mondani, hogy az egyik, nézzük meg a fogyasztói szokásaikat, az egyik ugye, amiről már úgy félig meddig említést tettél, hogy nagyon-nagyon igénylik a kedvezményeket, de ha jól értem, akkor legalábbis a kutatás alapján a kedvezmény az csak az mondjuk, tehát az egy nagyon komolyan behatároló dolog, viszont ezt azért felülírja a másik számomra érdekes kérdés, úgyhogy kezdjük inkább ezzel, aha, hogy te is azt mondtad, hogy nem megfelelő, vagy a klasszikus marketing eszközök nehezen érik el őket, alapvetően mondjuk az influencerek világát azt elfogadja. A kutatásatokban volt egy nagyon érdekes pont, hogy ez az a kör, aki az influencereken nem lát át, vagy nem tudom, hogy mondjam. Uh-huh. Minden más korosztály azt mondta, hogy alapvetően egy influencer által javasolt termékszolgáltatás az ugyanúgy marketing eszköz, és ezzel úgy is kéne bánni. Ehhez képest azt hiszem közel a fele ennek a generációnak azt mondja, hogy nem, ezt tényleg megbízik ebben a történetben.
Igen. Ez alapvetően tényleg kiderült ebből a kutatásból, de a kutatásnak volt is egy olyan része, hogy azért különbséget lehet tenni az influencerek között, és ez meg is sem volt említve, hogy ha mondjuk tekintjük így a kisebb influencereket, akiknek mondjuk kevesebb, mint 100 000 követőjük van, akkor alapvetően azért tud kialakulni egy ilyen nagyobb fajta bizalom az ő irányukba, hiszen kisebb követőbázis, és azt gondolja...
Személyesebb.
Személyesebb pontosan, tehát hogyha valami ajánl az az influencer, akkor sokkal inkább azt gondolja a néző, vagy az e-generációs, hogy akkor abban megbízhat. És szerintem, mivel alapvetően ez önbevallású ilyen kérdői volt, tehát hogy az, hogy mennyire bíznak meg, mennyire nem, és hogy mennyire tudják mondjuk leválasztani azt, hogyha valaki mondjuk tényleg azért reklámoz valamit, vagy azért hoz be egy videóba, mert hogy abban hisz, vagy az, hogy oké, ez egy fizetett hirdetés is igazából csak azért csinálja, hogy eladjon valamit. Szerintem én azt merem gondolni ebben, hogy alapvetően azért az én generáció sok olyan dolgon kicsit keresztül tud látni, vagy át tudja látni, és talán, és ezt remélem, hogy meg tudja találni azokat a dolgokat, így az influencerek esetében, akik tényleg őszintébbek ilyen szempontból, és mondjuk nem álltak be a torna sorba olyan tekintetbe, hogy mondjuk akkor azt reklámozzák, amihez ők nem tudnak kapcsolódni, és igazából csak azért, mert hogy nekik anyagi hasznuk lesz ebből. De ez az én személyes véleményem, és ez egy igazából remélem, hogy ez alapvetően így van, de igen, az influencereknek nagyon nagy felelősség van abban, hogy hogyan és miként és mit kommunikálnak, főleg a kisebb influencereknek, ahogy ezt látható a kutatásban.
Viszont van egy újabb pont, ami szerintem egy kedvező, ami talán megkülönbözteti mégiscsak ezt a kört, hogy nem feltétlenül ott fogja ezt a terméket vagy szolgáltatást megvásárolni, ahol neki ezt ajánlják. Tehát, hogyha megérkezik máskor egy más potenciális ügyfélnek egy reklámújság, akkor a reklámújságban szereplő kedvezményre lecsapva megy utána, viszont az e-generáció egy ennél kritikusabb. Hogy is van ez?
Ez alapvetően úgy néz ki, hogy azt vizsgáltuk meg, hogy milyen fajta oldalakon, vagy milyen fajta ilyen forrásokból szerez információt arról, hogy akkor mit is vásárol, és az látszik, hogy a többi generációhoz képest az E-generáció sokkal több ilyen fajta típusú oldalról, ez mondjuk legyen egy ilyen árukereső szerű, és ez most nem a reklámhelye, vagy éppen legyen akár ez egy TikTok videó, vagy legyen több weboldal, akár egy marketplace, vagy éppen legyenek a hozzászólások és a reakciók, a vélemények, és ezeket mind igazából figyelembe veszi, és ez alapján választja ki azt a helyet is, ahonnan meg fogja vásárolni.
Helyet is választ, vagy, és terméket is? Tehát, hogy a keres alternatívát, most nem mondom, hogy egyik nagymárkának a cipőjét szereti, akkor gondolom nem fog átmenni egy másik márkához.
Alapvetően, és ebben most benne van az én véleményem is, hogyha mondjuk kiválasztott egy terméket, és ezt akár azokon is látom, akik mondjuk fiatalabbak nálam, és mondjuk beszélgetünk erről a témáról, akkor ő a kiválasztott terméket akarja megvásárolni valahol olcsóbban, de mondjuk, hogyha talál olyan információt erről a vélemények tekintetében, hogy ezt lehet, hogy mégse érdemes megvásárolni, mert mondjuk a minősége nem olyan jó, mert hogy széthullik a lábadon, mondjuk egy cipó esetében, akkor igenis, van arra lehetőség, hogy akkor eláll ettől a vásárlástól. És igazából ami így érződött, és ami látszik a kutatásból is, hogy egyrésztről arra mondjuk a márkáknak, hogyha ők szeretnének valamit értékesíteni, akkor fontos az, hogy minél átláthatóbb legyen, minél több információt osszanak meg, minél egyszerűbben, és emellett például olyan dolgokat is kiemeljenek, hogy mondjuk milyen vélemények, vagy milyen a felhasználóknak a véleménye erről az adott termékről, hiszen ez tudja akár ezt a bizalmat kialakítani a diákokban, és hogyha most már szóba hoztam ezt, akkor emellett pedig a maga az élmény, a vásárlásnak az élménye is nagyon fontos, szóval nem csak az, hogy milyen információkat és mennyire, hogyan adják át, hanem az, hogy akár hogyan jut el odáig addig a pontig, hogy megtegye a vásárlást. És nekünk például a Diverzum esetében ez is egy olyan dolog, amit folyamatosan vizsgálunk, hogy mondjuk az a ilyen vásárlói út, amin végig tud haladni, az mennyire egyszerű és mennyire felhasználóbarát, és hogyha mondjuk vannak benne kisebb akár akadályok, amiket mi annak látunk, akkor tanácsot adunk akár a brandnek, hogy lehet, hogy itt kicsit módosítani kell ahhoz, hogy mondjuk jobb legyen az egész.
Az ugrott eszembe, miközben beszéltél, hogy régen ez volt az a mondat, hogy a rossz reklám is jó reklám, ha megfelelően tudunk utána érvelni. Uh-huh. Ez itt most mennyire valós? Tehát, hogy belemegyek-e abba, hogy egyébként látom, hogy valaki egy csillagot adott, és utána megnézem-e esetleg, hogy egyébként mit válaszol le az adott cég, és miként próbálja egyébként objektívábbá tenni azt a véleményt? Vagy ez elég, ha csak a csillagok számát nézem meg?
Egyrészt, hogy az influencereket nézzük, de mondjuk azt is, hogy a generáció oké, csak az influencereket komolyabban veszi, és jobban ad az ő véleményükre, ugyanúgy az ő társainak, vagy a többi ember véleményre is jobban ad, akik mondjuk hasonlóak hozzá képest. Tehát, hogyha több ember mondja azt, hogy oké, ez egy csillag, és mondjuk valaki le is írja, hogy miért, akkor az az érzés az valószínűleg benne erősebb lesz, mint az, hogy amikor vagy utána megnézem mondjuk a cégnek az oldalát, és a cég meg megmagyarázza, hogy ez miért ilyen. Tehát, hogy ilyen szempontból, hogyha a kutatásnak eznek a részét veszük alapul, akkor feltételezhető, hogy nem, ez nem tudja megváltoztatni akkor annyira a véleményét.
Említetted, hogy önmagában már nem csak a termék maga minősége a fontos, hanem az is, hogy hogyan jutok hozzá.
Igen, alapvetően szerintem minden esetben nagyon fontos elgondolkozni azok a márkáknak, vagy általában bárkinek, hogy hogy milyen fajta ilyen útvonalat alakít ki a felhasználó számára. Most beszéltünk akár online, akár offline, ugye például a kutatásunk az online vásárlást vizsgálta, és itt leginkább, és itt az látható, hogy egy minél inkább olyan folyamat kell, hogy legyen, ahol egyrésztről nagyon egyszerű, és főleg az égenerációra az jelenik meg, és azt látjuk mi is a platformunk működéséből, hogy minél kevesebb információt minél egyszerűbben átadni, például, hogyha valaki kedvezményt fogalmaz meg valamilyen termékre, és ez lehet egy szolgáltatás, ott minél inkább, mondjuk minél több termékre, vagy egy nagyon jól behatárolható ilyen termékcsoportra, vagy szolgáltatás portfólióra vonatkozzon az, és mondjuk ne legyenek nagyon kivételek, vagy ne legyen úgy túl cizellálva, hogy mondjuk bele van az is vidve, hogy mennyi a minimális kosárérték, de amúgy ennyi százalék, de egyébként ezekre a termékre nem vonatkozik, mert ezek kivételek a szabályról, tehát hogy ezek például nagyon meg tudják ölni ezt az egész folyamatot, és itt igen, az értékajánlatról van valamennyire szó, meg annak a kommunikációjáról, de ez nagyon fontos, hiszen hogyha mondjuk valaki eljut egy oldalra, mondjuk, és meg akarja vásárolni ezt a szolgáltatást, visz vagy terméket, és mondjuk van több fajta is, és azt látja, hogy hoppá, én azt gondoltam a leírás alapján, nem olvastam végig, hogy tök jó lenne amúgy ez a kedvezmény a termékre, de kiderül, hogy amúgy nem, egyáltalán nem, hiszen nem tudom arra beváltani, akkor lesz egy negatív véleménye, és lehet, hogy soha nem fog visszatérni ahhoz a márkához.
Tehát, hogy önmagában ez is egy jó kérdés, hogy hűek maradnak az ügyfelek? Tehát, hogy vagy pedig, ha jön egy olyan kedvezmény, ami jobb, vagy akár kellemesebb vásárlási élményt ígér, akkor elhagyom azt az adott márkát, adott szolgáltatót?
A kedvezmények tekintetében, mivel ugye egyrésztről úgy vásárol, és nagyon figyelembe veszi az ingráció, hogy hol éri meg azt az adott terméket, ezért, hogyha van egy termék, amit meg szeretne, akkor simán felmerülhet, hogy akkor egy másik, mondjuk webshopon fog vásárolni. Emellett pedig ugye az is mutatta a kutatás, hogy például, hogyha akár valami értékütközés van, tehát, hogy valamit gondolok akár arról, hogy szerintem az állatokat, azokat védeni kéne, és mondjuk nem felhasználni bizonyos tesztelések szempontjából, viszont az a gyártó, mondjuk vagy cég elkezd ezzel foglalkozni, akkor nagy eséllyel, hogyha erről tudomást szerez mondjuk a vásárló, az ingráció esetében, akkor nagy eséllyel ott tudja hagyni akár a céget, hiszen ütközik az ő szemléletmódjával azt, amit a cég képvisel, és igazából ez is látszódott, hogy az ilyenfajta típusú dolga, tehát hogyha van egy ütközés, vagy éppen más képvisel, ami vele nem összeegyeztethető, nagyobb eséllyel vált ez a generáció, mondjuk az idősebb generációk ilyen tekintetben.
Kezdjünk egy kicsit még belemenni ebbe a kérdésbe, hogy ez, amiről beszéltünk a másik oldalon, hogy ez az árérzékenység. Uh-huh. Ez ugye az egyik része valószínűleg abból adódik, hogy értelemszerűen kisebb az a torta, amin dolgozni kell, tehát jobban meg kell nézni a dolgokat. Viszont azért érdekes volt a kutatásnak az a mértéke, hogy önmagában egyébként olyan értékek, amiket mi egyébként azt mondjuk, hogy a feltörekvő fiatal nemzedék például sajátjának val. Uh-huh. Egyik, ugye, amit nagyon markánsak mutattak, az a gyerekmunka, de ennél is általánosabb a fenntarthatóság. Hogyha erről külön-külön megkérdeztétek ezeket az ügyfeleket, akkor azt válaszolták, hogy ezek rendkívül fontosak. Abban a pillanatban, amikor párhuzamba jutottátok ezeket a pontokat az árral, akkor azért érdekes kép jött ki, ugye?
Így van, tehát hogy az érződik, hogy ezek az értékek, ezek fontosabbak, főleg az generációnak, hogyha összehasonlítjuk a többi generációval, viszont igen, amikor minden generáció igaz, hogy mindenki nagyon árérzékeny, ugyanúgy az égenerációra is, és vagy az árértékarány, bocsánat, nagyon fontos mindenkinek, és hogyha az ára, amikor az árral állítottuk így párba, hogy oké, akkor inkább az ár, vagy az, hogy elkerüljük, hogy az a termék az gyerek munka által készülött, vagy éppen fenntartható legyen a termék, amit vásárolunk, akkor kijött az, hogy ezekben az esetekben az ár az dominál, és ilyen esetben az árnak van egy olyan hatása, hogy ha az annyira alacsony, akkor kicsit ezt
becsukja a szemét.
Igen, mondhatjuk így is.
Uh-huh. Jó, de ennek a mértékét ugye nem tudjuk bemérni, hogy ez most hol van az a határa, amikor azt mondja, hogy azért mégsem. Tehát, hogy
igen.
Bár mondjuk elég nehéz, most mondom a példát, tehát ugye az egyik nekem meglepő, hogy az ázsiai nagy szállító multiknak az egyik legnagyobb felvevő piaca az égeneráció. Én azt hiszem, hogy az idősebbekéhez, mert de ti azt mentetek.
Igen, ugye kettő volt ott, akit megemlítettünk, és az egyiknél mondjuk hasonlóak, valamint hogy a idősebb generációnál is volt érdeklődés, de igen, a másiknál a torony magasan az E-generáció volt, aki ezt használja és vásárol, és valószínűleg igen, ez beletartozik mondjuk abban az alacsony ár kategóriában, mert tudjuk jól, hogy beletartozik, tehát hogy az lehet az érdeklődés. Ettől függetlenül szerintem még, hogy ugye külön megkérdezik az E-generációt arról, hogy mondjuk az ár, és ezek az értékek milyen, hogyan arányosulnak egymáshoz. Még mindig azért fontos kihangsúlyozni, hogy a generáció jobb, fontosabbnak tartotta a többihez képest amúgy azt, hogy ezek az értékek, ezek előtérbe kerüljenek, és ezeket figyelembe vegye.
Menjünk egy kicsit rá erre a generációnak a vásárlási szokásaira. Te is említetted, hogy messze a leginkább online vezérelt csoportról van szó. Megint egy zárójel, hogy igen, de ezen belül ugye a leginkább ételt vásárol, de ezt most megint ugyanannak tudjuk be, hogy ő alapvetően részben diák, akinek mondjuk az a legfontosabb bevétel. De viszont mennyire jellemző az, utána néz. Eljut-e odáig, hogy egyébként ezt fizikai valóságában is meg akarja nézni, vagy elég neki ezt teljesen a digitális világban gondolkodnia?
Szerintem vannak, mert hogy a mi együttműködéseinket is tekintve, van olyan együttműködésünk, ahol mondjuk mind fizikai, mind pedig online is lehet vásárolni, ebből több fajta is van. Van olyan eset, amikor mondjuk az érződik, hogy sokkal több vásárlás történik online, viszont felmerül az olyan termékek esetében, ahol tényleg mondjuk a méret számít, hogy akkor többen vásárolnak offline, és akkor bemennek az üzletbe, és nem csak a neten böngészve vásárolják meg azt.
A vásárlásokban egy másik kutatást hozok csak ezzel, hogy kérdésként, hogy kíváncsi vagyok, hogy akár te vagy, akár a kutatás, vagy a ti tapasztalatokban mennyire derül ki. Egy másik kutatás volt, ugye most a kiberbiztonság volt a pénzhéten az egyik ilyen nagyon fontos dolog, ami szintén a diákokat szólította meg, és az egyik nagy kártyacég csinált egy felmérést, amely szerint egyébként a legnagyobb meglepő dolog az volt, hogy a legvédtelenebbnek az internetes csalásokkal szemben pont ez a Z-generációs 18-29 éves korosztály bizonyult, és igazából én értetlenül állok, arról beszéltük, hogy ők már a digitálisban szülöttek, ők már mobiltelefonnal a kezükbe kezdenek 2 éves koruktól, és készségszinten tudják használni ezeket, és mégis ez az eredményünk ki. Mitől lehet ez?
Ez valóban egy érdekes kérdés. Igen, ugye sokan ezt mondják is, hogy alapvetően az E-generáció olyan képességekkel rendelkezik, vagy a képességek már olyan szinten kifejlettek az ő esetükben, hogy az mondjuk megelőzi akár az idősebb generációkét. Alapvetően valószínűleg ez onnan eredeztethető, hogy annak ellenére, hogy ugye folyamatosan sokkal nagyobb mérték vannak jelen a digitális életben, annak ellenére, mivel sokkal nagyobb mértékben is vannak jelen, ezért van olyan szerintem, akik alapvetően tudatosabbak ilyen tekintetben, de mivel ugye nagyszámok törvénye miatt, mivel többen vannak jelen, gyakrabban használják, ezért szerintem emiatt is lehet az, hogy felmerül ez a alapvetően. Természetesen mi így összességében a kommunikációnk tekintetében azért próbálunk valamelyest edukálni is, és hogy most... Szóval olyan dolgokra is, amikre akár érdemes figyelniük, azokra figyeljenek, és szerintem ez pont egy olyan ilyen mutató, ami mondjuk rávilált arra, hogy lehet, hogy erre érdemes még több figyelmet fordítani, akár nekünk is, annak érdekében, hogy megelőzzük azt, hogy bárki csalás áldozata lehessen.
Beszélünk ugye itt a jövő vállalkozóiról is. Mennyire látszott ebből a kutatásból, vagy azokból a tapasztalatokból, amiket leszűrtetek, hogy mennyire kockázatkerülők, vagy mennyire kockázatfelvállalók ennek a generációnak a tagjai, és egy alkérdés, mm-hmm. hogy ez mennyire függ attól egyébként, hogy ők saját pénzt kockáztatnak ebbe a történetbe?
Igen, ez egy nagyon jó alkérdés, hiszen ugye látjuk azt, hogy, és akkor talán kezdem a másik alkérdést az egészet, hogy látjuk azt, hogy ugye a generáció nagy része miatt is, mert hogy fiatal, mondjuk még szüleivel együtt él, és emiatt az ad egy alapvető nagy anyagi biztonságot, emiatt ugye nincsen az a teher rajtuk, hogy akkor hogyan fog kijönni mondjuk a hó végén, vagy inkább kevésbé. A másik oldalról pedig, hogyha az, hogy mennyire kockázatkerülőek emiatt, vagy hogy mennyire kockázatvállalóak. Ugye az jött ki a kutatásból, hogy 3%-a az generációsoknak az, aki vállalkozik, és 6%-uk olyan, hogy egyéni vállalkozásban, vagy pedig egy ilyen családi vállalkozásban dolgozik. Ugye ezek nem annyira ilyen kimagasló mutatók. Az én személyes véleményem, és amivel én találkoztam, és ahogy felnőttem, én azt érzem, hogy és persze, természetesen én is egy burokban növök föl, tehát hogy azzal kapcsolatok véleményt megosztani, viszont mondjuk műszaki egyetemre jártam, és ott is, amikor bekerültem ebbe a vállalkozói körbe, vagy azok, akik érdeklődtek, ez iránt sokkal inkább látszódott, hogy mondjuk merészebbek, és hogy ennek lehet az is oka, hogy azt láttuk, hogy ha startupot csinálunk, akkor nem is kell hozzá tőke, hiszen el tudunk kezdeni úgy indulni, hogy van egy tök jó ötletünk, kapunk befektetést, oké, feladjuk valamekkora hányadát a mi tulajdonrészünknek, de hogy tök király, mert van egy ilyen lehetőség, és hogy itt van ötünk az élet, akkor miért ne vágjunk bele. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy inkább kockázat válóak, mint hogy kockázat kerülőek, de ez az én személyes véleményem is.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.